és hallgassuk meg a Heidelbergi KT 118. és 119. kérdés feleleteit.
Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Felelet: minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságra, amelyre minket ő maga tanított. 119. kérdés: hogy szól ez az imádság? Felelet: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Énekeljük el, mint egy imádságként Istenünknek a 23. Zsoltár mind a három versszakát: az Úr én nékem őriző pásztorom. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a 23. Zsoltárból.
Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hűves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényem vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Gyertek, feleljünk Istenünknek imádságban. Édesatyánk, Teremtő Istenünk, köszönöm, hogy itt lehetünk az Úrházában, hogy összegyűjtöttél minket, hogy mind rád figyeljünk. Köszönjük, hogy kész vagy arra, hogy kiosszad nekünk kincseidet, és mindazt, amiből élhetünk a következő héten. Köszönjük azokat az alkalmakat, amikor te szólsz hozzánk. Ezeket a csodálatos dolgokat is, amiket most a Zsoltárból hallottunk. Egyedül a te nevedért cselekszed meg velünk. Köszönjük, hogy érdemtelenül kapjuk ezt tőled. Megvalljuk, Uram, hogy ezen a héten is voltak saját útjaink, amikor jobban tudtuk nálad, hogy merre kell mennünk, mit kell gondolnunk, mit kell szólnunk. Kérünk, bocsásd meg ezeket. Kérlek, segíts, hogy most kitegyünk a szívünkből minden olyat, aggódást, napi gondokat, ami még most is zavar minket abban, hogy rád figyeljünk. És köszönjük, hogy nem csak mi figyelhetünk rád, hanem te is figyelsz ránk. Köszönjük a te tekintetedet, szelíd szemedet, Úr Jézus, amely megsebez, de be is kötöz. És köszönjük, édesatyánk, hogy a bűnvallás után jön tőled a feloldozás és a felüdülés ideje, amire oly nagyon várunk. Köszönjük, hogy ma is a te fiadra, Jézus Krisztusra tekintettel fogsz bánni velünk. Köszönjük a te hatalmas szavad, amely képes formálni minket, akármilyen idősek és megkövesültek is vagyunk. Segíts ma is formálódni szavad által, Urunk, a te képedre. Segíts a héten hitté és engedelmességgé formálnunk azt, amiről ma beszélsz velünk. Köszönöm, hogy te töltöd be minden szükségünket. Kérlek, add lelkedet a szolgálóknak, hogy tőled jöhessen a szó, és nekünk hallgatóknak is, hogy ne csak fülig érjen, hanem a szívünkig, és a hallott ige megcselekedhesse bennünk, amiért te küldted. Így kérünk téged az Úr Jézus nevében, hallgass meg minket, és légy jelen közöttünk és bennünk a te nevedért, Uram. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Mózes második könyve 34. fejezetének 6. verséből olvasom. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Az ige hirdetésre készülve az 512. énekünk 5. versét énekeljük: Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. Istenünk igéjét a 23. Zsoltárból olvasom, annak is a 6. verséből. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Ezt a könyvet, amit a kezemben tartok, minden nap olvasom. És gondolom a testvérek is, valaki talán még többször, naponként nem is egyszer, hanem többször olvassa, mások esetleg ritkábban veszik a kezükbe, de azért többé-kevésbé mindannyian olvassuk a Bibliát. Most azt hadd kérdezzem meg, hogy miért tesszük ezt. Mi a legfőbb célja annak, hogy olvassuk a Bibliát? Amikor ezt a kérdést feltettem egy ifi közösségben még néhány évvel ezelőtt, akkor az volt az egyöntetű válasz, azért olvassuk a Bibliát, mert meg akarjuk tudni, mi Isten akarata. Mi Isten akarata az életemre nézve, mit akar Isten, mit higgyek, mit gondoljak, mit tegyek. Mások, akik ennyire nem egyházi beállítottságúak, általában azt szokták mondani, én azért olvasgatom néha-néha a Bibliát, mert vannak benne bölcs tanácsok. Én ugyan nem fogadok el mindent, de azért van benne néhány dolog, amit érdemes megfogadni. Azért mégiscsak több évezredes tapasztalat van benne, több évezredes bölcsesség, azért mond néhány dolgot a Biblia. Ha ezt követem, akkor talán jobb lesz a házasságom, jobb lesz az életem. Én ezt a kettőt hallom évek óta, azért olvasom a Bibliát, mert tudni akarom Isten akaratát, vagy azért, mert olvasok benne néhány bölcsességet, ami még javamra válik. Hadd mondjam el, hogy ha valaki ezért olvassa a Bibliát, akkor én nagyon örülök neki, ezek nagyon fontos dolgok. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy nem ez a legfontosabb. Azért van a kezünkben a Biblia, azért adta nekünk ezt Isten, hogy őt magát ismerhessük meg. Isten ismerete, az ő vele való személyes kapcsolat a legfontosabb. Ezért van a kezünkben a Biblia. És mint hogy ez a legfontosabb, annyi mindent találunk benne, ami arról szól, hogy kicsoda Isten. Kicsoda Isten számunkra. Isten sok hasonlatot, metaforát talált ki, hogy ezt elmondhassa nekünk. Ezek közül sokat valószínűleg ismerünk is. Nagyon sokszor úgy mutatkozik be Isten, mint férj. Ő a férj, az ő népe a feleség. Ő az, aki társául fogadott minket, vezet minket, gondoskodik rólunk. Ez az egyik kép. Valamikor úgy mutatkozik be, mint szülő. A szülő, aki feltétel nélkül elfogad minket, szeret, szintén gondoskodik rólunk. Van olyan, hogy hadvezérként mutatkozik be. Ő a hadvezér, mi a katonái, ő tanít minket harcolni, vele együtt nézhetünk szembe az ellenséggel, az ő oldalán biztonságban vagyunk. Van, amikor barátként mutatkozik be, olyas valakiként, akihez bármikor oda mehetünk, bármiről beszélgethetünk kötetlenül, nem kell félnünk semmitől. A 23. Zsoltárban és a Biblia más helyein is Isten úgy mutatkozik be, mint pásztor. Ő a pásztor, mi pedig az ő népe, az ő juhai vagyunk. És ez a fő kérdésünk a mai napon, hogy mit tudunk meg Istenről? Mit mond el azáltal, amikor azt mondja, hogy ő a jó pásztor? Az első dolog, amit megtudunk, az ebben az igében található füves legelőkön terelgeti, mármint a jó pásztor az ő bárányait. A jó pásztor, úgy is lehetne fogalmazni, mindig gondoskodik arról, hogy az ő bárányainak legyen mit enniük. Én szeretem a bárányokat, ugyanakkor hadd mondjam el, hogy a világ legbutább állatai. Szeretem őket, jogom van ezt mondani, de tényleg buta állatok. Ha valaki nincs, aki ott van mellettük, és megmondja, hogy hova menjenek, mit tegyenek, akkor a bárányok pár napon belül éhen halnak. Először lelegelik azt a mezőt, ahol éppen hagyták őket, ekkor még jó húsban vannak. Aztán, amikor lelegelték a mezőt, akkor úgy elindulnak valamerre. Hát, amerre a lábuk éppen viszi őket, amit találnak, azt éppen megeszik, akármilyen kevéske is az. Ekkor már igencsak lesoványodnak. Ha valaki szereti a gíroszt, akkor úgy is fogalmazhatnék, hogy már csak egy-két gíroszra való hús marad rajta, és néhány napon belül teljesen elpusztul. Csont és bőr összeesik és meghal. Azért van szüksége pásztorra, mert a pásztor gondoskodik róla. A pásztor tudja, hogy hol van olyan mező, amit még nem legeltek le, hol van patak, amiből ihatnak, és amikor látja, hogy egy területen már fogyóban van a fű, akkor elvezeti onnan a bárányait. És gondoskodik róluk. Amikor ezt olvasuk Istenről, akkor ez azt jelenti, hogy Isten rólunk is gondoskodik, az ő népéről. Nem vagyunk olyan buták, mint a juhok, de ugyanakkor szükségünk van gondoskodásra. Mert a táplálékunkat egymagunk nem tudnánk megszerezni. Isten gondoskodik rólunk, és mint hogy mi emberek test és lélek vagyunk, Isten gondoskodik a testi és a lelki táplálékunkról is. Gondoskodik Isten a testünk táplálékáról. Mit jelent ez? Elsősorban azt, hogy mit eszünk, mit iszunk. De azért ebbe a gondoskodásba az is beletartozik, hogy mit veszünk fel, hol lakunk, ilyesmi. Amire szükségünk van az életben maradáshoz. Isten azt mondja, hogy ő ezt mind megadja nekünk. És bármilyen körülmények között megadja. Egyesek azt mondják, hogy már túl vagyunk a nagy gazdasági világválságon, én ezt kétlem, de akár túl vagyunk, akár nem, azt el lehet mondani, hogy Isten bármilyen körülmények közt tud gondoskodni rólunk. A hegyi beszédben Jézus ezt mondja a követőinek, ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Tehát Isten tudja, mi kell nekünk, és őt nem érdekli, hogy milyenek a körülmények. Ő gondoskodik rólunk. Ő mindig megadja ezt. Könnyű ezt elmondani akkor, amikor valakinek még soha nem volt anyagi problémája. Talán akkor a legegyszerűbb ezt kiállni és ezt hirdetni. De hadd mondjam el, hogy volt már egy néhány alkalom, amikor a feleségemmel együtt úgy láttuk, hogy hát most úgy elérkezett a csőd, és nem tudunk tovább haladni. És ilyenkor Isten a legváratlanabb helyekről, a legváratlanabb emberektől adott nekünk valamit. Emlékszem, amikor készültünk az esküvőre, hát nem gondoltuk, mennyibe fog kerülni. Nagyon sok. Meg kell venni ezt a ruhát, ki kell bérelni azt a ruhát, készülni kell vendégséggel. Aki már szervezett ilyet, az tudja, hogy mivel jár. Az ember nem is gondolná. És igencsak kifutottunk már a költségvetésünkből, és akkor egyszer csak valaki úgy gondolta, hogy előre ide adja nekünk a NASZ ajándékot. A teológiától, ahol éppen végzős hallgató voltam, kaptam valamilyen összeget, teljesen váratlanul. És összejött annyi, amennyire éppen szükségünk volt. Vagy amikor megszülettek a gyerekeink külön-külön, mind a kettőnél úgy éreztük, hogy megint csak lenullázódtunk. Mert akármit is mondanak az egészségügyben, az orvosnak fizetni kell, fel kell készülni, hogy a gyerek tudjon hol aludni, legyen mibe pelenkázni, és az embernek elfogynak az anyagi javai. És ilyenkor is mindig azt tapasztaltuk, hogy jöttek emberek, akik segítettek ruhával, volt olyan, hogy segítettek pénzzel, nem is tudtuk hogyan, de volt olyan, hogy a postaládánkba valaki bedobott egy 20 000-est. És természetesen az volt az első gondolatunk, hogy ki volt az. Szeretnénk megköszönni neki. Nem tudtuk meg azóta sem, de azt tudjuk, hogy Isten segített meg minket általa. Nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a körülményeink a jövőben. De azt tudom, hogy Isten azt ígéri, hogy ő a mi jó pásztorunk. Tehát gondoskodni fog a mi testi táplálékunkról és mindenről, amire szükségünk van. Ugyanakkor az ember nem csak test. Néha szeretnék elhitetni velünk, hogy ez minden, de az ember lélek is. A léleknek is vannak szükségletei. Jézus ezt így fogalmazta meg, nem csak kenyérrel él az ember. Valóban a léleknek is megvannak a szükségletei, és ezek nem kisebbek, mint a test szükségletei. Ha valaki testileg éhezik, annak megvannak a jelei, soványság, erőtlenség, kimerültség. Ugyanakkor, ha a lelkünk éhezik, annak is megvannak a jelei, csüggedés, reménytelenség, félelem. Nem tudom, melyik a jobb. A testi éhezés, vagy a lelki éhezés? Egyik sem jó. Mind a kettő nagyon komoly dolog. Isten azt ígéri, hogy a mi lelkünket is táplálni fogja. Mire van szüksége a mi lelkünknek? Nagyon kíváncsi lennék, ezt őszintén mondom, ha kimennék az utcára és megállítanék 100 embert, mit mondanának? Mire van szüksége a lelkünknek? Talán valaki azt mondaná, hogy nekem sikerekre van szükségem. Arra, hogy emberek néha odajöjjenek és megdicsérjenek, hogy milyen jól csináltam valamit. Nekem arra lenne szükségem, hogy gyakrabban meglátogassanak. Sok mindenre rámondjuk, hogy erre van szükségünk, ez a mi lelkünk eledele. Ugyanakkor a Bibliából az derül ki, hogy az ember lelkének alapvetően két dologra van szüksége. Isten szeretetére és Isten hűségére. Isten szeretetére, mert ekkor teljes a lelkünk, és az ő hűségére, ami azt jelenti, hogy nem fog megszűnni az ő szeretete. És mind a kettőre találunk ígéretet. Isten szeretetével kapcsolatban a Róma 8:38-39-ben ezt mondja Pál, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendő, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Tehát Isten szeret minket, pont. Nincs feltételhez kötve, akik az övéi, akik hisznek benne, azokat Isten feltétel nélkül szereti. Ez nagy tápláléka a mi lelkünknek. Aki ezt tudja, az valahogy örömmel jár. Az nem csüggedve, nem mosolytalanul él, hanem az tele van örömmel. Szeret engem az Isten. Ugyanez a Pál apostol a 2 Timóteus 2.13-ban ezt mondja, ha hűtlenkedünk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Magyarul, Isten szeretete nem azon múlik, hogy én éppen milyen vagyok. Isten hűségesen szeret minket. Nem olvastam el reggel az igét, húha, akkor most Isten kicsit kevésbé szeret. Akkor lehet, hogy valami bajom fog történni napközben, mert most megharagudott. Nem erről van szó. Ha mi hűtlenkedünk, Isten akkor is hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Isten ezt a táplálékot, az ő szeretetét és az ő hűségét az ige olvasása és hallása által adja nekünk. Ezért van szükségünk arra, hogy halljuk az Isten igéjét, mint most is, és olvassuk az Isten igéjét. Ez nem valami kényszerű kötelesség, már megint el kell jönnöm. Nem tudom, hogy, bocsássatok meg, ti hogy vagytok itt, akik most jöttetek a Lónyaiból. Gondolom, volt bennetek egy ilyen érzés, hogy el kell jönni, mert elő van írva az iskolában. Esetleg olvasni kell a Bibliát, mert református gimnáziumba járok. Nem kell, hanem lehet. Ez egy lehetőség. Isten így akar táplálni minket, testileg és lelkileg. Ez az első dolog, ami kiderül arról, hogy mit jelent Isten jó pásztorsága felénk. Aztán olvasunk egy ilyen igét is ebben a Zsoltárban. A jó pásztor igaz ösvényen vezeti bárányait, Ez azt jelenti, hogy helyes irányba terelgeti őket. Nem tudom, látott-e már valaki pásztort Magyarországon? Ki látott pásztort már Magyarországon? Kettő? Jó, most már megjött a bátorság. Köszönöm. Sokan. Hogyan pásztorol egy magyar pásztor? Általában úgy, hogy van néhány báránya, ő oda megy a hátuk mögé, felemeli a botját, és elkezdi őket terelgetni. Ha nem egészen a kívánt irányba mennek, akkor szól a kutyájának, hogy figyelj, menj oda, és akkor harabd meg jól a lábukat. És akkor így nagyjából a megfelelő irányba elkezdenek menni. A zsidó pásztor teljesen más módszert alkalmaz. Azt nem tudom, hogy volt-e kutyája, de a zsidó pásztor elől megy. Ez természetesen feltételezi, hogy neki olyan juhai vannak, akik követik őt, de a lényeg, hogy ő elől megy, és ennek megvan az az előnye, hogy látja, merre megy. Látja, hol van olyan mező, ahova érdemes elindulni, látja, hol vannak azok a helyek, amik veszélyesek, amiket ki kell kerülni. Ez a jó módszer. Megy a pásztor elől, és igaz ösvényen, helyes irányba terelgeti a juhait. Isten minket is, mint az ő juhait, helyes ösvényen akar vezetni. Ez azt jelenti, hogy megmutatja életünkben a helyes utat. Mit jelent ez? Ez most kicsit olyan misztikusan hangozhatott. Nagyon egyszerű. Rengeteg döntést kell meghoznunk az élet során. Tanuljak tovább, vagy kezdjek el dolgozni. Nagy kérdés ez akkor, amikor valaki végzett a középiskolával és érettségizett. Házasodjam meg, vagy maradjak inkább egyedül. Esetleg ezt a lányt vegyem el, vagy azt a lányt vegyem el. Ehhez a férfihoz menjek hozzá, vagy ahhoz a férfihoz. Keressek magamnak egy másik munkahelyet, ahol jobban megbecsülnek, vagy örüljek egyáltalán annak, hogy van állásom, és ne is nézegessek sem erre. Adjak pénzt a koldusnak, akivel naponta találkozom, vagy ne adjak neki. Belevágjak egy lakásvásárlásba, egy hosszú távú hitelbe, vagy elégedjem meg azzal a lakással, amin van, ami esetleg már egy kissé szűkös. Hova járjak gyülekezetbe? Oda, ahova lakóhely szerint tartozom, oda, ahova a barátaim járnak, esetleg az ige hirdetések döntsék el, mihez kezdjek nyugdíjas éveimben, üljek otthon, élvezzem az állam bőkezűségét, esetleg dolgozzam tovább, amíg csak munkaképes vagyok. Rengeteg kérdés van az életünkben, és mindegyik kérdés egy döntéshelyzet. Hoznunk kell egy döntést, ami azt jelenti, hogy elindulunk egy irányba. És nem minden irány helyes, általában csak egy. Isten azt ígéri, hogy ő vezetni fog minket a helyes ösvényen. Isten kétféle módon vezet minket, az ő igéje és az ő szent lelke által. Hát az ige általi vezetés az egyszerűbb. Ez azt jelenti, hogy van egy kérdésem, kinyitom a Bibliát, és megtalálom benne Isten válaszát. Vagy kérdésem ugyan még nincs, de kinyitom a Bibliát, és ott találok benne egy utasítást, Isten azt mondja, hogy ezt és ezt tegyem, így és így döntsek. Ez a legegyértelműbb, ez a legkönnyebb vezetése Istennek. Ha például valakinek megromlik a házassága, és azon gondolkozik, hogy elváljon, ne váljon el, akkor annak Isten nagyon egyértelműen megmondja, amit tehát az Isten egybekötött ember el ne válassza. Vannak ilyen nagyon-nagyon egyértelmű vezetései Istennek. Ez az ige általi vezetés. De nem minden kérdésünkre találunk választ az igében. Maradjunk az előbbinél, ezt a lányt vegyem el, vagy azt a lányt vegyem el. Ugye nagyon egyszerű dolga van annak, akinek van egy Mária nevezetű mennyasszonya, mert hát ott van az igében, ne félj magadhoz venni a te feleségedet, Máriát. Kicsit parodizáltam, nem ez az Isten vezetése. De hogyha valakinek a mennyasszonyát Alexandrának hívják, vagy Katának, annak már is nehezebb a dolga. Nem minden kérdésre találunk választ az igében. Van Istennek egy másfajta vezetése is, ez a Szentlélek vezetése. A Szentlélek kapcsol minket össze Istennel, általa hiszünk, általa ismerjük meg egyre jobban Istent. Nagyon különös dolog, amikor valakiben ott működik a Szentlélek. Azt veszi észre az ilyen ember, hogy egyre inkább az válik fontossá számomra, ami Isten számára is fontos. Egyre többet formál rajtam az Isten. Egyre jobban tudom, akár már a Biblia kinyitása nélkül is, hogy mi az Isten akarata. Szinte ráérzek. Olyan régóta járok Istennel. Egy hasonlatot hadd mondjak erre. Valaki megházasodik. Mondjuk én. És a feleségem megkér rá, hogy menjek le a boltba és vegyek valamit. Hát ilyen is előfordul. Kapok egy listát. És a házasságunk elején ez még úgy nézett ki, hogy hűha, ez nincs. Akkor most felhívom a feleségemet, hogy hozzam, ne hozzam, vegyek valami mást. És akkor megtudtam. Néhány év elteltével már pontosan ismertem a gondolatait, és annyira tudtam, hogy ebben a helyzetben mit csináljak. Hát ha nincs ilyen hagyma, akkor mondjuk veszek egy másik hagymát. Hogyha nincs valami, akkor ez nem annyira nagyon fontos, akkor most ezzel nem hívom fel. Valahol a Szentlélek vezetése is ilyen, hogy annyira közel visz minket Istenhez, hogy kezdjük már érteni és egyre jobban érezni is az ő gondolatait. Ilyenkor az ember már tényleg szinte tudja, hogy mi a jó döntés, mi a kedves Istennek. Így van az, amikor Isten vezet minket az igaz ösvényen. Ez nem mindig jelenti azt, hogy jó döntést fogunk hozni. És ez leginkább miattunk van. Mert halljuk, sokszor meg is értjük az Isten szavát, de nem tesszük meg. Ez egy másik dolog. Olyan ez, mintha a pásztor menne elől, a juhok pedig mennének egy másik irányba. Ebbe a kérdésbe most ne menjünk bele. A lényeg az, hogy a pásztor jó irányba megy, és jó irányba vezeti az övéit. És van egy harmadik kifejezés is ebben az ikében. Vesződés botod megvigasztal engem. Mit jelent ez a kifejezés? Én sokáig nem értettem, bevallom, és lehet, hogy más is így van vele. Én sokáig ezt úgy értettem, hogy itt van a vesző és a bot, hát ezek a verekedésnek különféle szerszámai, hát hogy vigasztalhat meg Isten engem veszővel és bottal? Túl jól megy a sorom, és akkor jól eltángál engem. Nem tudtam, mi a baj, de most már jól érzem magam, mert erre biztos szükségem volt. Most megbetegedtem, ez volt Isten akarata, ez most jó nekem. Elég furcsa gondolkozás ez, régen gondoltam így. Nem ezt jelenti. Próbáljuk elképzelni a helyzetet, a pásztort és a nyájat. Amikor megy a nyáj, adott esetben minél nagyobb a nyáj, annál könnyebb ezt elképzelni, sok veszély fenyegeti őket. Mondjuk mennek a mezőn, de ott van mellettük egy bokor, és hirtelen előtör onnan egy farkas. Vagy egy oroszlán. Abban az időben még voltak oroszlánok Izraelben szabadon. Vagy akár egy medve. És akkor összefogdos egy pár bárányt, és elviszi őket. Vagy ha nem állatok, akkor emberek. Hirtelen előugrik Robin Hood a többi segítőjével, és akkor elveszi a nép nevében, amit ő megkívánt. Hát, ismerjük ezt a megélhetési bűnözést, akkoriban is így folyt ez. És a vesző és bot általi vigasztalás azt jelenti, hogy amikor jön a veszély, akkor jön a pásztor is. És elkergeti azt, aki ártani akar a nyájnak. Isten, mint jó pásztor, minket is megvéd. Nem azt jelenti ez, hogy soha semmi baj nem történhet velünk. Hogy megyek az autóval, és soha nem szalad belém senki. Hogy soha nem ütnek le engem az utcán. Ez keresztény emberekkel is megeshet, bárkivel. De van egy ellenségünk, aki ellen az Isten meg akar védeni minket. Ez az ellenség a sátán. Ezt olvassuk az 1 Péter 5:8-ban. Az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Az ördög félelmetes ellenség. Nem valami kis rajzfilm figura, akinek van egy csinos kis két szarva fején, van valami kis patája, és az ember ráröhög és elmegy. Bocsánat, nem így kellett volna mondanom. Nem egy vicces kis ellenfél az ördög. Az ördög korábban született, mint ahogy ez a világ megteremtetett volna. Az intelligenciája, a hatalma messze felülmúlja a miénket. Ahogy ő tud támadni, azt az ember önmagától nem tudja kivédeni. És sokféle módon támad az ördög. Egyrészt kísértésekkel. Számtalanféle módon kísérthet minket az ördög. De minden kísértésnek ugyanaz a célja. Az, hogy az ember ne engedelmeskedjen Istennek. Térj le az Isten útjáról, válassz egy másik utat. Isten megvéd minket, ezt olvassuk az 1 Korintus 10.13-ban. A kísértéssel együtt Isten elkészíti a szabadulás útját is. Isten nem hagy minket erőnkön felül kísérteni. Lehet, hogy az ördög sok mindent megtehet, de Isten gátat szab neki. Nincs olyan kísértés, aminek az ember ne tudna ellenállni. És nem azt mondom, hogy van olyan ember, aki képes az összes kísértésnek ellenállni, de képesek lehetnénk. Mert nem hagy Isten erőnkön felül kísérteni. Sokszor úgy akar megtámadni minket az ördög, hogy hamis tanításokat terjeszt. Akár egy szószéken is. Én nem, remélem, de hogyha az ördög állna itt, ő is azt mondaná, hogy ez most az igaz tanítás. Az ember hall egy ige hirdetésnek mondott beszédet, ami mondjuk félre magyarázza az igét. Vagy olvas egy könyvet, amit valamilyen keresztény kiadó adott ki, és ami benne van, az nem keresztény. Olvastam már egy pár ilyet. És mérgezi az embert. Jönnek a gondolatok, ott vannak a fejünkben, áthatják a hitünket, cselekedeteinket. Ez a hamis tanítás útja. Szintén meg tud óvni minket Isten ezzel szemben. Azt olvassuk egy helyen, hogy Jézus Krisztus tanulásra bíztat minket. Mert azt szeretné, hogy ne hányódjunk ide-oda mindenféle tanítás szelében. Ez azt jelenti, hogy ha én most mondanék itt valamit, ami nem állja meg a helyét a Biblia alapján, akkor én nagyon örülnék, hogyha kinn az ajtóban mondaná nekem valaki, hogy ez most nem volt jó. Lehet, hogy nem szándékosan, de tévtanítást mondtam. Nagyon jó lenne, hogyha ezzel a füllel lennénk képesek hallani, olvasni, hogy mi az, ami megállja a helyét az ige mérlegén. Isten erre akar minket bíztatni. Az ördög próbál úgy is megtámadni minket, hogy megoszt. Hogy egyik hívő ember forduljon a másik hívő ember ellen. És van erre is példa. Ó, de mennyi. Hát egy gyülekezetben is. Két ember összeveszik, az egyik meggyőzi a saját baráti körét, a másik a szintén a saját baráti körét, és akkor elkezdődik az egymásra való mutogatás. Nagyon könnyű a megosztódás. Ezzel szemben azt olvassuk szintén az igében, Jézus főpapi beszédében a János 17-ben, hogy Jézus azért imádkozott, ezzel a szóval mondta, hogy azt akarom, ritkán mondja ezt a kifejezést Jézus, azt akarom, hogy ők is egyek legyenek, ahogyan te, atyám és én egy vagyunk. Lehet, hogy néha szembefordulunk egymással. De a hívő ember tapasztalja azt, hogy mi akkor is egyek vagyunk. Nem tudok húzamosabb ideig haragudni senkire. Ez nálam kifejezetten így van, talán abban az is segít ebben, hogy kicsit feledékeny vagyok. Ha engem megbántanak, én azt másnapra már el is felejtettem. Nem mindig jó a feledékenység. Ugyanakkor azt gondolom, hogy leginkább Isten munkálkodik ilyenkor. Hogy akármennyire megbántott a másik, vagy én bántottam meg őt, próbáljuk keresni az egység útját. Sokféle módon próbál megtámadni minket az ördög, de azt látjuk, hogy Isten képes megvédeni minket. Az ő veszője és botja megvigasztal minket. Tehát a 23. Zsoltár azt mondja Istenről, hogy ő a jó pásztor, és ezt a három gondolatot fejti ki vele kapcsolatban, füves legelőkön terelget minket, azaz gondoskodik mind testi, mind lelki szükségleteinkről. Igaz ösvényen vezet, azaz megmutatja, mi a helyes, mi az ő akarata. Veszője és botja megvigasztal minket, azaz megvéd ellenségünk az ördög minden álnokságával szemben. Dávid, aki írta ezt a Zsoltárt, megtapasztalta mindezt. Ezért tudta befejezni úgy ezt a Zsoltárt, bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. Ha valaki úgy ismeri Istent, mint az ő személyes pásztorát, az valóban így fogja végigélni az életét. Jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. Amen. Feleljünk Isten igényére a 229-es énekünk első versének eléneklésével. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy habár te vagy a világ teremtője, te vagy a mindenható Isten, te vagy a Szent, akinek a közelében bűn meg nem állhat, mégis annyira szeretsz minket, hogy kapcsolatba akarsz lépni velünk. Köszönjük, hogy ezért adtad nekünk a te igédet, hogy ezzel is elmond nekünk, te szeretnél közelíteni hozzánk, szeretnéd, ha megismernénk, szeretnéd, ha hinnénk benned. Köszönjük, Urunk, hogy annyiféle módon bemutatkoztál nekünk. Köszönjük azt is, hogy akár csak ebben az igében láthatjuk, te valóban jó pásztor vagy. Urunk, annyira ismeretlen a mi életünkben, hogy valaki ennyire gondunkat viselje, mint ahogy te, mint jó pásztor, gondját viseled a tiédnek. És olyan jó látnunk, Urunk, hogy ez nem csak egy ígéret, nem csak szavak, hanem ez tényleg így is történik. Hogy ezt láthatjuk már a Biblia más lapjain is, amikor ez az ígéret megvalósul. És köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk a saját életünkben is. Köszönjük, hogy gondoskodtál a mi táplálékunkról. Köszönjük, amikor vezettél minket, megmutattad, mi a helyes döntés, és köszönjük, hogy tényleg megvédesz minket annyiféle helyzetben. Urunk, szeretnénk hálát adni neked mindezért, és szeretnénk valóban követni téged. Olyan jó lenne, Urunk, hogy amikor te, mint jó pásztor előttünk jársz, akkor mi, mint a te bárányaid, hűségesen tudnánk követni téged. Kérünk, hogy ehhez adj nekünk hitet, ehhez adj nekünk hűséget. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az előttünk lévő hetet. Te légy az, aki utat mutatsz nekünk gyülekezeti szinten, egyénileg. Köszönjük, Urunk, hogy te voltál velünk a múlt héten is. Te vezettél, te óvtál minket. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni azokat, akik valami miatt szomorúságot hordoznak. Különösképpen azt a két családot hadd vigyük eléd, akik a héten temették el szerettüket. Köszönjük, Urunk, hogy van mire emlékezniük, hogy elhúny szerettükben annyi ajándékot adtál nekik. És köszönjük, Urunk, hogy most, amikor elbúcsúztak tőle, tudhatják, hogy te mindig itt maradsz velük, hogy te vigasztalod és te építed fel őket szomorúságukból. Kérünk, hogy vedd őket körül a te szereteteddel. Külön kérünk, Urunk, még azért az osztályért is, akik most itt vannak közöttünk, áld meg őket, hogy megismerhessenek téged. Áld meg őket, hogy jól menjenek a tanulmányaik. Áld meg őket, hogy szeressék osztályfőnöküket, egymást, hogy valóban jó közösség lehessenek. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk ezen a napon is, a Te nyugalmad napján, áld meg a mi pihenésünket és rád figyelésünket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.